Azt ugyan verheti, szólalt meg valaki a háta mögött, magyarul. Egy rongyos, de igen nagy téli kabátba burkolt, nagy fekete kalap alól szólalt meg egy árnyék, akiben a fiatalember egy fél ismerősére valami ötödrangú újságíróra talált. Ízetlen, összeférhetetlen, mort fiúra, akivel otthon nemigen barátkozott. A holdbeteg emberke olyan volt mindig, mint a megfagyott epe. Mart keserített mindenkit. Keresetének javát patikára és párbajozásra költötte. Most azért volt itt, hogy halálos betegségeiből kigyógyítsa magát alaposan, mert szintén új életbe akart kezdeni. Meg akart menteni az erkölcsnek egy erkölcstelen leányt. Ha meggyógyult, erős lett, magához akarta venni. Kezet fogtak. Asztalos Aurél nagyon örvendett, friss híreket hall otthonról. Azonban erősen barátkozni nem akart vele, még a fürdőhelyen sem. Megberegette a vállát. Maga az igazi lump. Itt, a bezárt cukrászda és kávéház előtt ül egyedül, csak hogy része legyen valamely éjszakai kávéházazásban. Jó, jó, felelte a rongyos kartárs és felszedelődött. Hová megy? Én miattam megy el? Mikor jött? Semmi újság? Jó éjszakát. Semmi. Visszafordult, és hogy egy kis disztancia volt közöttük, jó hangosan szólott. A herceg birtokai után három képviselőt küld a házba. Ez a magyar alkotmány. Ez a magyar parlamentarizmus. Az egyik meghalt. Még a halál is kedvébe jár annak, aki egy herceghez tudott dörgölözni. Ha kegyed szemes, miért ne kegyed? Belevaló. Még valamit morgott, aztán eltűnt az éjszakában. Tüzes taplóval a fülében, a rendes magyar karrierre, a képviselőségre gondolva, hajnalban aludt el. Korán reggel felköltötték. A komtesz angol misszel lehívatta a társalgóba. A rendes körülmények között végképpen citromszínű hölgy, vérvörösve változva előadta, hogy a nuszi küldetésében jön. Előadta továbbá, hogy az ideális szerelemnek nagyobb pártfogója nála nincsen, és szívesen meghal az eszményi érzések szolgálatában és érdekében. Ő boldog, hogy bizalmasuk lehet, hallgatni fog, mint a sír, de egyszer mind vigyázni fog. Igen sokat beszélt magáról, akárha Dickensből mondana föl néhány levelet. Végre csak ugyan rátért Nuszira, aki az éjjel részint sírt, részint a spiritus masinán egy önkészítette tortát sütött. A masina csak reggeli főzésre volt predesztinálva, következésképpen a csokoládétorta részint nyers, részint cseppfolyós lett. Ám de virágokkal teli dobozba volt pakolva, és melléje téve a következő tartalmú kis levél. Küzdjön, én vele vagyok, Anni. A fiatalember nem nevette el önmagát, ellenkezőleg könnyezett. Mondja meg, mondta a missznek, Anni komtesznek, hogy ön sírni látott, és mondja meg neki, hogy a küldeménye hatott meg, és súgja meg neki, hogy egyébként már minden rendben van. Minden rendben van, ismételt az angol hölgy, fontoskodva és titokzatosan. Mondja meg Nuszikának, ha jó akar lenni, ha megteszi, hogy a szárnyaim újra megnőttek, és nincs olyan boldog ember a világon, mint én. És talán szerencsés és erős is leszek. Erős. Az a fő, az erő csak ez az egy, ami tény. Prédikálta a missz, és olyan erősen megrázta az Aurél kezét, mint egy férfi. Egyéb szónoklatot is tartott volna még, de a fiatalembert a herceghez hívták sürgősen. Valami baj lesz, gondolta az újságíró babonából, éppen azért, hogy baj ne legyen. Nem is volt, sőt, inkább öröm. A lehető legnagyobb. Amit a nyomorék újságíró, mint kikaparása érdemest kitűzött neki, ott állt előtte készen. A mandátum úgy szólván ott feküdt a kerti asztalon, a Juli főzelékes tála mellett. A herceg rendkívül jókedvű volt, Még szóvicceket is akart csinálni ez alkalomból, hogy megkérdezze tőle. Volna-e kedve képviselő lenni? Képvestő és képviselő mindegy, mondá érthető, de hiányos magyarsággal. Ő fensége nevetett az ércen, Júli is, Aurél is. De a herceg komoly férfiú volt, és komolyan fogta föl a dolgot. A maga tisztességes gondolkodása tetszik nekem. A kormányzom kérdezi, kit akarok, mivel az öreg Majecki Pesten ellumpolta magát, és meghalt. Mindössze 69 esztendős volt, a korától még élhetett volna. Négy jelöltet is ajánl, válasszak közüle. Ki tudja, miféle tűzfejek, én nem mehetek oda, hogy megvizsgáztassam őket. A barátném kérdezősködött önre magyarországi ismerőseinknél, és onnan a legkitűnőbb kondui lista érkezett. Júli, a barátné, oda se figyelt a beszélgetésre, mint akit az ügy nem illett. Az újságíró grédában állott, mint a katona, a herceg pedig jókedvűen kommandírozott tovább. Oda maga le fog menni. Ott néhány igazán szép gobelin van a kastélyban. 20 éve nem voltam ott. A jószág kormányzó egy nagy zsivány, de tisztességes, rendes ember. Mindent rendbe fog hozni. Azaz, hogy ott magának beszélni kell. A szép, aki beszélni tud. A hadsereget ne említse, tegye meg nekem azt a szívességet. Maguk mindjárt az adóval kezdenek, és hanyagságra ösztökélik a szegény népet. A papoknál jó koszt van, ott enni kell. A kocsmában a népet a tisztek összehívják, és ott maga szavalatot mond. Persze, Rákóczi, Kossuth, Petőfi. A főmagasságú herceg tréfálni méltóztatott e komoly nevekkel, amelyek az ő számára sem voltak komolyság nélkül valók. De atyai és valóban őszinte jó indulatában ugratta a fiatalembert. Maga persze szeretne ellenzéki lenni. Kellene, mi? Én meggyőződésből kormánypárti vagyok. Az édesatyám is az volt, mondta a fiatalember. Elég baj, mókázott tovább ő fensége. Majd igen komolyan hozzátette. A kormányok mind rosszabbak és rosszabbak. Igen, hiúk. Nagyon szeretik magukat megerősíteni. Ha ez így folyik, önöknek még olyan kormányuk lesz, amely mindazt megcsinálja, amit az ellenzék akar. De én katona vagyok, nem törődöm a politikával. Egy szívességre azonban kérem önt, ha jónak látja, megteheti. Hirdesse, ha már képviselő lesz, hogy fő a férfias jellem, az engedelmesség, és izgágáskodni nem kell, nem szabad, nem lehet. A hirtelen haladásnak, polgári dolgokban a gyors attaknak én is ellensége vagyok, mondta az újságíró némileg elfogódva, mert nem tudta biztosan, vajon ez a pont tökéletesen beleillik-e a herceg kissé egyenetlen politikai programjába. De beleillett. Rendben volt ez is, a többi is. Sőt, Júli a jószágkormányzónak a levelet már is írta, és délebédre az újságírót ott marasztották. A herceg nem az egyedül evő főmagasságok fajtájához tartozott, sőt, ebben rendkívül polgárias hajlandóságai voltak. Szerette, ha volt valaki az asztalnál, aki az úgynevezett előevés művészetét értette, és az ételeket dicsérte. Mindkettőt könnyű volt bárkinek is megtenni, mert amilyen rossz, száraz és erőtlen volt a herceg konyhája Bécsben, olyan jó, ízes és erős itt. Délután 3-ig is eledegélték a második reggelit. A herceg szolid katonatörténeteket beszélt el, barátnia pedig némileg vastag bécsi anekdótákat adott elő. Egész családiasan voltak, amikor vendéget jelentettek. Karlsbadból átjött alázatos vizitre egy valódi, cselekvő magyar miniszter. Egy hangos szavú mágnás, akinek szemei úgy hatottak, mintha bevolnának téve, mégpedig nem valami előkelő optikus műtermében. Ám az egymástól divergáló kék üvegek ugyancsak jól láttak, és a báró, bárha a lábai is vékony vendéglábaknak látszottak, ugyancsak elevenen mozgott. A haja, mintha bádogból lenne, a hangjából, mintha károgó mikrofon szólna, és mintha mindig leckét mondana föl, valamint egy férfiúra változott Alézia, Coppelius mester legszebb műve. Csupa valószínűtlenség volt ez az ember, akinek látszólag közömbös volt, hogy e világon él. És ehhez képest kora sem haladt előre. Ifjúságától kezdve agastyán koráig megmaradt állandóan 50 évesnek. Különben a politikát legfőképpen a benne rejlő ravasz elementumér űzte, csökönyösen, kírthatatlan előszeretettel. A herceghez Karlsbadból rendszeresen elszokott látogatni. Nyíltan azért, hogy tőle, mint praktikus és nagy tapasztalatú férfiútól tanácsokat kérjen igen komplikált dolgokban. Tényleg azért, hogy a fenségen át kontaktust tartson fönn a legmagasabb körökkel, és hogy egy-egy a távolban elsülő pletykabombát röpíthessen fel valamelyik kollégája ellen. A herceg rendszerint nem unta, pletykát hordott neki a másik világfürdőből. De most nem volt kedve fogadni. Juli beszélte rá. Asztalos Aurél készülődött, hogy szerényen visszavonuljon. Maradjon csak. Ettől lehet huncutságot tanulni? Mondta a herceg. A miniszter kezdetben nem vette észre az újságírót, egyszerűen köröztül nézett rajta. De amikor látta, hogy itt kitüntető melegséggel bánnak vele, neki is udvarolt, őt is alázatosan kérem szépen ezte. És gépbeszédét nem egyszer megállította, hogy megkérdezze. Nos, mit mondasz hozzá te, aki a magyar viszonyokat ismered? Az újságíró nem mondott semmit. Lesett, kéjjel figyelt, és élvezte a helyzetet. És közben-közben opva szerelmesen nézett Julira, aki őt e szituációba beállította. Az asszony hasonlóképpen nem nézett rá haragosan. A fiatalember finomrajzú, teljesen beretvált képe, sűrű és kemény szőke haja, keskeny, kisi állatias, ám teljesen fiatalos homloka, szóval az egész ember rendkívül sokat nyert a két öreg ember mellett. Ha nem tetszett volna Julinak, még akkor is kellett, hogy hozzátartson, mert bármit beszéljen a tudomány, a tekintély, sőt, maga az asszony is, ami az asszonyoknak legjobban imponál, az a fiatalság. A férfi az nincs így, és korunknak szóban forgó küszködő hőse, kinek íme sült galambok szállnak a szájába, igazában szerelmesebb volt itt e magas uraságokba, bárha azok kisebb rendű földi teremtmények, mint a hercegi kedvesbe, akinek humora, józansága, jósága, és kétség kívül csókra berendezett szája van. Ez érzületekben a fiatalember ezúttal megkülönböztetéseket nem tett. Mohon szívta be azt a beszélgetést, amelyet a herceg, a miniszter és Júli, a nép leánya rendeztek különféle tárgyakról, férjhez menendő hercegnőkről, megveendő ellenzéki férfiakról, intrikáns udvarhölgyekről, freskókról, kutyákról, valláserkölcsi alapról, magas állású rossz asszonyokról, lóversenyekről és a házassági törvények reformjáról. Az újságírónak feltűnt, hogy a miniszter sohasem mond semmit, amiről nem biztos, hogy kellemes a hercegnek, és bármit mond, abból az alattvalói devóció érzik ki. Valami katonai alárendeltség, mintha az államférfiú a herceget magánál több csillagos miniszternek tartaná, bárha annak a magyar államhoz rengeteg nagy magyarországi birtokain kívül csak igen csekély alkotmányjogi köze van. A rang teszi ezt, vagy a tapasztalatok következése, sokszázados erőpróbák tanúsága és eredménye. Oly óriás fensőbsége van egy nem magyar hercegnek egy magyar mágnás fölött. Miért? Talán azért, hogy a múltban valahányszor akarta, ez a felsőbbség elismertette magát, és sokszor a maga lakás színeibe öltöztette az urakat. Az újságíró jó, sőt nemzeti hazafi volt, mégis a disztingválás közben a herceg pártjára állott. Ezek férfiak, ezek konzekvensek, akarnak valamit, és amit akarnak, amellett megállanak 600 esztendeig. Ezeknek puhák, mint a viasz, századról századra, sőt, évtizedenként más figurát lehet belőlük, és rajtuk kinyomkodni. Így gondolkodott, és ha csak lehetett, kissé gunyoros volt a miniszterrel szemben. Szerényen, mert hősünk a fehér papoknál tanult, és bizonyos alázatosság nem hiányzott a beszédéből soha. Egyszer azonban kitört. Arról volt szó, hogy milyen most a hadsereg és a polgárság viszonya odahaza. Na, na, mondá az excellenciás mikrofon. Majd, mintha rosszul volna beigazítva, hozzá beregte ezt a félmondatot. A hadsereg természetesen nem hibás, de mégis a büntető törvénykönyv reformja, a fiatalember alkalmasnak vélte a pillanatot, hogy egyetlen politikai gondolatát, melyet kiírnia sohasem lehetett, kezdetben csendesen, de mind nagyobb hívvel előadja. Ugyan, kegyelmes uram, ne tessék rossz néven venni, de odahaza még a miniszterek is felülnek az oktalan sovénységnek, az évszázados és ostoba félreértéseknek. Magyarországon a civil társadalom össze-vissza, hiányos, részben rossz törvények alatt él. Ott nincs meg még semminek a végső formája. Félkemény minden, mint a félig megfagyott kocsonya. Ha hellyel közzel erős is, nem megbízható az egész. Az egész monarchiában csak egy van, ami megbízható, szilárd és egységes, és ez a hadsereg. Ennek a szervezete nagyszerű, és minden ízében épp. Vannak tradíciói, van erkölcse, van célja, kijelölt útja, igazsága és becsülete. Abszolút igazságot én sehol sem találtam, csak a hadseregben. Ha életem, becsületem kockán van, a hadsereg akármelyik két tisztjére könnyű szívvel rábízom mind a kettőt. Ott van egy konstant közérzés. Konstant. Még a kultúra érdekében is többet tesz, mint az egész polgári kultúra. Ott nevelik a népet, és nem a népiskolában. Ott marad meg az egységes emberanyag, és pusztul el a gyenge. Akinek egyenlőség kell, a hadseregben azt is megtalálja. Egy kárpitos legény, ha tiszt lesz, bejuthat a király báljába. És a polgári ellen, az az egész ország még mindig nem áll el ostoba antipátiájától. Ha a hadsereget nem szereti, magát nem szereti, ami benne jó és kiváló. Fúj, micsoda állapotok! Az az ország, amely a hadseregét nem imádja, veszedelmes trotli, és megérdemli az ostrom állapotot. De az ország, maga a nép jó, csak félre van vezetve. Önök, kegyelmes uram, bocsánatot, önök az államférfiak a hibásak. Önök nem dolgoznak amellett, hogy a nemzet megértse a nagy ügyet. Önök, a kegyelmes úr bizonyára nem, azon munkálkodnak, hogy örökké megmaradjon valami feszültség, legyen mit tagadni, mit kiegyenlíteni, elmérgesíteni, komplikálni és kiegyenlíteni. Önök az íróikat arra használják fel, hogy önöket dicsőítsék és megerősítsék. Ahelyett, hogy megnyernék őket a hadsereg népszerűsítése nemzeti nagy feladatának. Hogy erre nem kaphatok? Parancsszóra, jószóért, pénzért mind, még a koszorúsok is. Én tudom. Amennyi pénzért palotát építenek valamely segédhivatalnak, nyílbe lehet ütni az egész dolgot. És ez az ország életének kérdése. A hadsereg az úgy is megél. Az megél. Júli nem bírta magát tűrtőztetni, tapsolt. A herceg nyitott ajkakkal, mintha kéggáz szívott volna be, úgy hallgatott. A betett szemű államférfi olyan lett, mint a főtrák. A miniszter géplelkében soha még nem támadt egy politikai koncepció. Incidensekből élt, amit ő, mint sok más társa, így nevezett. Úrnak lenni a viszonyok fölött és a viszonyok által. És íme egy ismeretlen fiatalember kipattant előtte egy nagyszabású koncepciót, amelynek még az a pikantériája is megvan, hogy igen közel evez a hazárulás partja mellett. De neki épp az ilyenek tetszettek, benne megvolt a nagyurak sportösztöne. Olyasmit erőszakolni a sokaságra, ami annak sehogy sem kell. Ő is a csak azért is magyar államférfiak csoportjába tartozott, azok közé, akik úgy fogják föl a mesterségüket, mint a közérzéssel való birkózást. Szerették és szeretik ezek azért a hazát, hanem úgy gondolkodnak róla, mint a paraszt az asszonyról. Verve jó, kínozva boldog, lenyűgözve virágzik. Fölizgatva és elvörösödve gratulált a miniszter. Arany igazságok, gratulálok! Erről nem egyszer tanácskoztunk a minisztertanácsban. Én előterjesztettem, hanem... A herceg gúnyosan nézett a miniszterre, és mint egy katona bajtárs a másiknak, a kezével üdvözletet intett a fiatalember felé. Ez már beszéd, mondta. Ennek a legmagasabb helyen is örvendenének. Én csak utálom a sok beszédet, de ezt szívesen hallottam. Körner, aki meghalt, így beszélt. Egy könyvet kellene erről írni. Iratok. Fogok írni. Latinul, hogy mindenki olvashassa, mint régen. A régi embereknek több eszük volt. Az ötlet meglepte a két magyart, de honorálták. A fenség azonban nem állott velük többé szóba, a délutáni alvás perce elkövetkezett, elvonult. Az ajtóban azonban visszafordult, és megint üdvözletet intett a kezével, egyenest és kizárólag az újságírónak. Ez férfias volt, ez csinos volt. Önre szép pálya vár. Egy szívességet azonban megtehetne nekem. A haját hosszú, a haját levágathatná. Rövidre, az férfias. Nyílt homlok, határozott koponya. Az újságíró meghajtotta magát, a miniszter is, de mélyebben. Egymásra néztek, és nem mosolyogtak. A fenség ásított, szalutált és elment. A két férfi tele volt tisztelettel, de nem egymás iránt. Júli azonban okos asszony volt, és nem engedte, hogy összekülönbözzenek, vagy ami még rosszabb, összebarátkozzanak. Kitessékelte az államférfiút, aki különben is belátta, hogy a mandátum, amiért valaki számára ide fáradt, már is biztos kezekben van. Még egy végsőt kérem szépen ezett az újságírával, miközben arra gondolt, hogy a budapesti állami rendőrfőtől megtudja, ki ez, és sietve elberregett. Egyedül maradtak. Júli olyat nevetett, hogy a parókája is megmozdult belé. No, de maga egy nagy ravasz, mondta, és csak nem megölelte. Én? Szólt a fiatalember, és elvörösödött, mint aki rossz hiszeműségen kapta magát. Az asszony a vállára ütött. Maga mind jobban tetszik nekem. Maga ravaszabb még, mint én. Ha a herceg meghal, Isten ments, magához megyek feleségül. És hogy állunk azzal a szerelemmel? A fiatalember nem felelt, lehajtotta a fejét, amelyben az a bizonyos erkölcsi motosz egyszerre, talán utoljára megmozdult. Most kövesse el a herceg ellen a legnagyobb bűnt, amelyet egy férfi elkövethet a másik ellen. Most, amikor még a fenségnek hozzávaló jósága meleg, amikor hozzájuttatta egy kincshez, a nép bizalmához, amikor egy kerületet kap tőle ajándékba, valóra váltva életének legszebb és legvalószínűtlenebb álmát, a szerelmi nyilatkozat a torkán akadt egy pillanatig. Az asszony lehajolt, úgy nézett, és nevetett a szemébe. Te félsz, barátom. Nekem úgy tetszik, hogy maga fél. Én meg attól tartok, hogy maga buta, és a herceget szereti, és nem engem. Fúj, ilyen egy magyar gavallér. Kedvesem, itt olyan biztonságban vagyunk, hogy no. A cselédség jól van nevelve, a hercegnek pedig végképpen nincs tehetsége a féltékenységre. Olyan jó és becsületes ember nem volt még a világon. Ő felsége úgy képzeli, hogy más férfi nincs is a világon, mint ő. És ez bizonyos mértékig igaz is. Amikor először csókolt meg, így szólt. Gondold meg, hogy én adom neked csókomat. Már a barátnéja voltam, és még ott hagyott a külvárosi színházban. Ha a más karjaiban látna, azt mondaná, ez nem igaz, ez álom. Sok stájertésztát ettem vacsorára, rosszat álmodom. Júli nem nevetett többé. Homoly volt és nyílt, de nem kihívó. Nem tagadom, a fenség mellett nekem már tetszettek férfiak. A fenség mindegyikből embert csinált. Neki megvan az isteni szenvedélye, hogy semmiből valami igen nagyot csináljon. Egy orvost, aki igen egyszerű kúrával engem 6 kilóval lefogyasztott, kineveztetett egyetemi tanárnak, éppen magukhoz Magyarországba. A kis Bonifácból ő csinált püspököt. Ő fensége képes volna, ha én alkalmat adnék rá, az összes hivatalokat megtölteni a monarchiában. A szíve gyémántból is van, bajból is van. A külseje szigorú, de a jóság úgy sugárzik belőle. Már ma estve, meglássa, saját kezűleg fog írni a jószág kormányzójának a maga érdekében. Ezt fogja írni. Kedves bírhala, Aurél asztalos az én emberem. Nyílt jellem, férfi szív. Ha maga akarja, vetette közbe az újságíró, és mindenféle érzemektől eltelve a szeme megtelt könnyel. Júli fogta a hercegi koronával kistikkelt zsebkendőt, ezt a koronát csak ugyan nem tagadhatta meg magától, megtörülte a fiatalember szemét. Ne legyen bolond, mi mind a ketten a nép emberei vagyunk, mi? A nép emberei, és szeretjük egymást, mi? Ez az asszony nem sok teketóriát csinált, kicsiny volt a fantáziája, hazudni nem szeretett. Nagyon szerelmes nem vagyok én magába, mondá, hanem igen tetszik nekem. Aztán nekem kell valaki. Olyan valaki, akinek nem kell színházat játszania. Aki előtt válfűző és paróka nélkül is mutatkozhatik. Egy férfi, akivel bizalmas lehetek, akivel sétálhat az ember, mert barátnőket a herceg miatt nem tarthatok, azt nem tűri. Az rosszra vezet, mondja. Jó. Hát nem barátkozom velük, valamire való úgysem barátkoznék velem. Már gondoltam, hogy pénzért vállalok egy grófnét, mint ahogy a zsidók szokták. De utálom a nyafkákat. Aki közöttük szegény, az folyton sír. Maradok én magam mellett. Mi? Eljön velem sétálni, ha a herceg nem jöhet? Nagyon gyakran nem jöhet, például, amikor katonásdit játszik. Néha, ha Bécsben van is, nem mer velem az utcán mutatkozni. Nem tudom, ki tiltja le. A felesége nem. Az szeret engem. Valóban előkelő asszony. Másoknak mindig dicsér. Júli jó lélek. Konzerválja a herceget. Az ő helyében más többet tenne. Eljönne velem maga a színházakba? Nem szeretek egyedül lenni a páholyban. Olykor csendesen elvacsorázgatom. Én imádom az írókat, bárha könnyelmű fráterek. Maga ne legyen, én magát rendbe hozom. Amíg Júli előadta kissé ugráló programbeszédét, az ebédlőben lakályok, inasok jártak, kertek, leszették az asztalt nesztelenül, mintha valakit temettek volna. Az újságíró többször figyelmeztette az asszony. Psz, csendesebben! A herceg barátnőinek azonban nem volt súgdosó hangja, és az erőteljes althangját inkább a természet az értelmes szókimondásra rendezte be. Nekem kell valaki, aki olyan nekem, mint én a hercegnek. Mondta a rendesnél is emeltebb és értelmesebb hangon. Az újságíró nem veresedett el többé, és nem utálta meg magát, sőt, a szemben álló hölgyet sem. A helyzet izgatta, csak hogy nem értette eléggé. Az irodalom neki is elrontotta, mint annyi más társának a világos, korrekt látását. Nem látta tisztán az asszonyt, aki a józan nők ama fajtájához tartozott, amelyekhez képest a legridegebb üzletember is poétikus hajlandóságokkal teli. A számító férfinak fogalma sem volt arról, hogy vannak asszonyok, akik a legszövevényesebb helyzetekkel is olyan egyszerűen számolnak, mint a vásárcsarnokból hazatérő szakácsnéval. Hús, zöldség, főzelék, krumpli, fél velő, sampion, tejfel és virág. A virágot nem hagyta ki Júlia a számításból. Különben, mondá hirtelen, ne beszélgessünk itt tovább. A maflák az üvegajtón átlátható inasokra mutatott, úgy látom zavarják. Menjen maga csak haza. Egy negyed óra múlva magánál leszek. Ne féljen, nem fogom kompromittálni. Nem fogja megtudni senki. Művésznő vagyok, vagy mi? Az újságíró vágyott a vizitre, de egyszer mint szerette volna, ha elmarad. Félt, de bátornak kellett mutatkoznia, különben mindent elveszthet. Látta, hogy ennek az asszonynak a kezében van, és ez voltaképpen tetszett is neki. Hazament, hogy várja. A Nuszika levele, virágja és valamivel jobban sütött mogyoró tortája ott volt az asztalon. A levél csak ez egy sor. Hősiessége agaszt, kétségbeesve várom a teniszpályán.